Müller Cecília, megbízott országos tisztifőorvos az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Fel lehet-e készülni egy influenzára egy embernek erősítéssel, vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel, mi egymással, mert a trükkök ezreit lehet olvasni az interneten, tehát ott bármiről bármit el lehet olvasni. Van ennek valami alapja?
Úgy vélem, hogy az influenza, mint minden más betegség terjedésénél, a fogékony szervezet, ez egy alapvető tényező. Tehát az, hogy én mennyire vagyok fit, mennyire vagyok fogékony bármi nemű fertőző betegséggel szemben, erre fel lehet bizonyos mértékig készülni. Tehát az általános jóllétem, az általános egészségi állapotom azért az nagyon jótékony hatással tud lenni minden fertőző betegség ellen. Tehát téli időszakban jellemzően kevesebbet tartózkodunk kint, az immunrendszerünk egy picikét ledállt, tehát igen, azt gondolom, hogy az általános egészségi állapotnak a szinten tartásával akkor sem hagyjuk el a sportolást, hiszen vannak edzőtermeink, de egyébként kint is egészséges.
Edzőtermek azért veszélyesek, mert sokan vagyunk együtt, nagyokat lihegünk, ha valaki influenzás, nagy bajba kerülünk.
Hát azt nagyon remélem, hogy nem megy edzőterembe, aki influenzás, hiszen ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy aki megbetegszik, az maradjon otthon, mert ez egy alaptétel, ez neki is jó, meg a környezetében főképpen nem szórja szét, de aki egészséges, az nyugodtan kocoghat a Dunaparton télen is természetesen, és olyan helyeken, ahol tiszta a levegő főképpen. Úgyhogy...
Az télen fűtési szezonban nehéz kérdés, hát, hol tiszta a levegő.
Ez is igaz, nagyvárosban ez főképpen nehéz, de kis falvakban is probléma, mert ha nem megfelelő tüzelőanyagot használnak, akkor ott is bizony légszennyezettség elérhet egy magas fokot. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell találni azt a helyet, ahol egy egészséges mozgást az ember tud végezni, mert ez télen is fontos. Ugyanakkor ajánlott egy esetleges magasabb vitaminnak a bevitele. Ilyenkor tudjuk, hogy a természetes forrásokból kevesebb jut, hiszen maguk a gyümölcsfélék is pusztán az állás során veszítenek a vitamintartalmukból. Tehát ilyenkor a szintetikus készítményeket azt hiszem, hogy egy kicsit ajánlott azzal pótolni a vitaminszintünket. Napot is ugye ilyenkor hiányoljuk, tehát jellemzően a D-vitamin szintünk is csökken, és hát mindenféle fertőzéssel szemben a C-vitamin az ajánlatos. Sok-sok folyadékbevitel, ezt nem győzzük hangsúlyozni. Tehát akármilyen formában vizet, teját, ki mit szeret, természetesen, de hát elsősorban a folyadék mennyiségéről beszélek. Az a napi 3 liter téli időszakban is meg kell, hogy legyen.
Minden orvos elmondja, hogy az influenzát ki kell feküdni. Egyrészt, mert az ember úgysem használható semmire, amikor igazán influenzás, másrészt meg legalább nem fertőzi meg a többieket. Olyanok vagyunk mi magyarok a tapasztalatai szerint, akik kifeküdjük az influenzát, vagy behúzzuk magunkat valahogy a munkahelyre?
Hát azt hiszem, hogy mind a kettő előfordul, de az influenza azért nagyon leveri a beteget, úgyhogy kevésbé tudja behúzni magát. Tehát én azt gondolom, hogy aki már volt influenzás, az olyan, mint a ronybaba. Tehát az érzékeli, hogy lábra se tud állni. Lázas, olyan izomfájdalma van, hogy alig bír talpra állni. Tehát valahogy ilyen módon maga a klinikai tünetek összessége is segítségünkre van abban, hogy muszáj lefeküdni az ágyba, és inkább kifeküdni, és a szövődményeket elkerülni.
El kell menni orvoshoz, ha az ember ilyen állapotban van? Vagy akkor kell csak elmenni, hogyha úgy gondolja, hogy valami kockázati csoportba tartozik, mert orvoshoz se nagyon szívesen járunk.
Ez is változó egyébként. Van, aki szívesebb jár, van, aki kevésbé. Ha ilyen tüneteink vannak, akkor el kell menni orvoshoz. Említettem, hogy a szövődményeket azt ugye nem tudjuk mi megállapítani, tehát egy orvosi vizsgálatra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a diagnózist felállítsa az orvos, és a megfelelő tanácsokkal szükség szerint gyógyszerrel ellássa. Azért azt nagyon hangsúlyoznám, hogy semmiféle otthoni láda fiában lévő maradék antibiotikumot ne kezdjünk el szedni. Azzal nagyon rosszat teszünk, elfedjük a tüneteket, ráadásul nem is használ, mert vírus ellen nem használ az antibiotikum, és viszont ezeket a jó kis ordas ellenálló baktériumokat meg kifejlesztjük magunkba, úgyhogy erre külön felhívnám a figyelmet, hogy házi patikálás, gyógyszerelést semmiképpen ne folytassunk.
Van a szakembereknek valami fogalma arról, hogy milyen házi ordas ellenálló baktériumokat fejleszt ki magában a lakosság, akit ugye nem vizsgálnak nap mint nap, nem olyan, mint a kórházi osztályok, ahol ha valamilyen fertőzés van, akkor annak föl tudják deríteni a nyomát, és le tudják diagnosztizálni, hogy ott mi történt. Magunkban miket fejlesztünk?
Ilyen követéses vizsgálat nem történt még, hogy milyen típusú baktériumokat, de összességében az indokolatlan antibiotikum használat és a nem megfelelő időtartamig és mennyiségben szedett antibiotikum nagyon kártékony hatású az antibiotikum rezisztencia kialakulására nézve. Tehát akkor, amikor valóban szükségünk lenne antibiotikumra, akkor már majd nem fog használni.
Van elképzelésük arról, hogy hogyan termelődik meg a ládafiában az az antibiotikum mennyiség, amit az ember onnan előszed? Hát az orvos ráírja, hogy mennyit kell beszedni. Azt, ha elolvastuk, be fogjuk szedni, vagyis abból nem marad. Indokolatlan az orvos nem ír föl antibiotikumot, csak akkor, ha betegek vagyunk, nem lehet a piacon kapni. Hol termelődik meg az, ami van?
Hát nem vagyunk kellően fenyelmezettek. Az antibiotikum alapvetően egy nagyon hatásos gyógyszer, egy hatékony fegyver a baktériumok ellen. És amikor rendeli számunkra az orvos, azt valóban arra a betegségre rendeli, olyan hosszan és olyan mennyiségben, ahogyan szükségünk van rá. Hogyha ezt mi nem hajtjuk végre, nem szedjük be, hanem a harmadik napon úgy gondoljuk, hogy mi már jól vagyunk és meggyógyultunk, akkor marad a láda fiában antibiotikum, amit begyűjtögetünk, és a rosszkor, rossz időben, nem megfelelő mennyiségben, és nem az adekvát betegségre nézve elkezdjük szedegetni.
Védőoltások. Mindig vita van a kötelező és ajánlott védőoltások rendszeréről Magyarországon is. Mi a logikája a kötelező védőoltásoknak és az ajánlott védőoltásoknak? Mi melyikbe kell, hogy tartozzon?
Mielőtt pontosan válaszolok erre a kérdésre, hadd mondjam el, hogy mennyire fantasztikus, felépített rendszer a magyar védőoltási rendszer. Mert egy rendszerről kell, hogy beszéljünk. Vannak az életkorhoz kötött kötelező védőoltásaink, erről ezt ismerik talán a legszélesebb körben. Ugyanakkor vannak az ön által is említett ajánlott védőoltások, de vannak megbetegedési veszély esetén adandó ajánlott, illetve kötelező védőoltások, vannak munkakörhöz kötött védőoltások, és vannak utazásokkal kapcsolatos védőoltások. Sőt, a legvégére még azt mondanám, hogy mindezeken felül vannak önként felvehető védőoltások. Ez egy rendszer, és ez egy olyan rendszer, amely nem egy statikus rendszer, hanem azért kötelező a kötelező, mert valami olyan járványt okozott az elmúlt években, ami szükségessé tette az egész populáció, a teljes lakosságnak az immunizálását, a védelmét. Ezek a betegségek, gondoljunk a járványos gyermekbénulásra. Ezek rettenetes betegségek voltak, szedték az áldozataikat, és tényleg talán egy évtizede, hogy az utolsó vastüdős is lekerült a lélegeztetésről, és akkor, amikor ezek a védőoltások kifejlesztésre kerültek, akkor rendkívül nagy vívmány volt, és sorba álltak az emberek, hogy mindenkinek jusson védőoltás. Jellemzően a gyermekkori fertőző betegségekkel kapcsolatban alakult ki a kötelező védőoltási rendszer azért, mert megnyomorító, mert halálos, mert nagyon súlyos megbetegedések voltak. Ezek a kórokozók jelen vannak ma is, csak mi nem betegszünk meg. Tehát kötelező védőoltással megelőzhető fertőző megbetegedést ma Magyarországon a kötelező védőoltási rendszernek köszönhetően nem diagnosztizálunk.
Nulla szám?
Gyakorlatilag nincs. Nincs. Ugyanakkor vannak olyan védőoltások, hiszen fejlődik az orvostudomány is, az ismereteink is fejlődnek, hiszen amikor védőoltásokról beszéltünk régebben, korábban, akkor mindig a fertőző betegségek elleni védelemről beszéltünk. De most gondoljunk például a humán papilloma vírus elleni védőoltásra, ami nem kötelező védőoltás, de kötelezően felajánlandó. Ez azt jelenti, hogy az iskola orvos, illetve az iskola védőnő a szülő beleegyezését követően, ha kéri a leánygyermeke számára ezt a védőoltást, akkor a méhnyakrák ellen meg tudja védeni a lányát, a gyermekét.
Ez például
óriási vívmány.
Óriási vívmány, de ha ilyen óriási vívmány, miért nem, mi az elvi oka annak, hogy ez nem lehet kötelező, hiszen az, hogy ha meg lehet védeni valakit a méhnyakráktól, az elég erős érv ahhoz, hogy akár kötelezővé is lehessen tenni. Mindenki azt csinál magával, amit akar, vagy mi az érv, hogy nem kötelező?
Nyilván a szülő felelőssége ebben fennáll, de a kötelezőségnél nagy valószínűséggel elsősorban az nyom nagyobb, az szerepel nagyobb súllyal, hogy valóban egy fertőző megbetegedéssel szemben védekezünk, tehát annak a terjedése az a másikra nézve is óriási kockázatot jelent, és az egész társadalomra nézve.
Tehát ha a méhnyakrák, ne hagyj Isten, fertőző lenne, kötelező lenne a védőoltás.
Nem fertőz, ilyen közvetlen. Nyilván, hogy fertőz, tehát ugye másik szexuális úton el lehet ezt a vírust vinni, meg más érintkezéssel, de nem oly módon, hogy szükségszerűen átadná egyik fertőzött személy a másiknak, aki még nem fertőzött. Tehát azért itt óriási különbség van a terjedési mód és az egyéni kockázat között.
A populációt igyekszik védeni mindig a kötelezőség rendszere?
Jellemzően igen. És a súlyosságot is természetesen figyelembe véve. Itt mindig van egy dilemma. A szakmai tudás, a tudománynak a terjedése, a terjeszkedése, a fejlődése, a döntéshozók, a járványügyi szakemberek, a hazánknak a járványügyi helyzete, a egész Európa, vagy a világnak a járványügyi helyzete, az aktuális kihívások, az éghajlatváltozástól kezdve, az utazások, mely dolgokkal nézünk szembe. Tehát ez nem egy statikus rendszer. Ez egy nagyon tudatos és formálható rendszer, és figyelembe veszi az összes védőoltásban érintettet. A tudományt, a döntéshozókat, és az oltandót is természetesen. Óriási előrehaladás történt azon a téren is, hogy kíméljük tulajdonképpen, ne okozzunk kellemetlenséget, ne szurkáljuk a gyerekeket feleslegesen. 5 komponensű vakcinákkal oltunk már, tehát 5 betegség ellen véd. Tehát a technológia is fejlődik, a tudomány, a beadás, a környezet, tehát nagyon sok rétű az információ, ami végül is azt a döntést meghozza, hogy egy védőoltást kötelezővé, választhatóvá, vagy ajánlottá tegyünk-e.
Van-e elméleti határa annak, hogy egy embert hányféle oltással lehet megkínálni?
Elméleti nincs.
Tehát gyakorlatilag, ha mondjuk egy olyan ember, aki világutazó, és még egy fertőző osztályon is dolgozik, és még egy csomó más kockázati tényezővel néz szembe, az elméletileg a hozzáférhető összes oltást felveheti?
Igen. Egy egészséges ember, az oldhatóságnak az elbírálása az orvosi feladat. Tehát minden védőoltást meg kell, hogy előzzön egy orvosi vizsgálat. Ez a vizsgálat természetesen a kórelőzményre is kihat, az aktuális betegségeire. Nyilván, amikor ő valamilyen betegségben szenved, akkor nem oltunk, ez egyértelmű. De figyelembe vesztük az összes egyéb körülményeket, az immunrendszerét és mindent ahhoz, hogy helyesen döntsünk, hogy eldöntsük azt, hogy oltható-e, és azzal az oltóanyaggal oltható-e, mert az oltóanyagok is rendkívül különbözőek. Ugye vannak élő vírusvakcinák, vannak előtt, vannak számos típusa ismert, és ezért az oltatóság eldöntése mindig orvosi feladat. Elvileg ami rendelkezésre áll a most fegyvertárunkban, egy egészséges szervezet az összes védőoltással oltható.
Van-e a személy, az egyed számára veszélyességi különbség az élő, meg az elölt vírussal készült vakcina használatában? Mert ez a közbeszédben föl szokott merülni, hogy nem lesz abból semmi baj, hát az egy elölt vírus. De ebben benne van az a feltételezés is, hogyha nem elölt vírus, abból lehet valami baj. Elvileg ugyanolyan veszélyességűnek kell lenni az oltóanyagnak, nem?
Így van, tehát rendkívül fontos az oltásbiztonság. Ezért egyébként külön a honlapunkon külön szerepeltetünk egy ilyen oltásbiztonsági elérhetőséget is, ahol a gyakran feltett kérdésekre megtalálhatják a választ. Vannak olyan típusú kórokozók, amelyek az előtt állapotukban azt az immunológiai reakciót, azt a védő hatást nem tudják kiváltani, mint az élő, legyengített kórokozó. Az védőoltásokhoz kapcsolódik egy rendkívül fontos figyelőrendszer is tulajdonképpen. Ez is egyfajta jelentő rendszer. Úgy hívjuk, hogy oltást követő nem kívánatos esemény, ez az okne. Ehhez van egy bizottság is működik, hogyha bárki bármit tapasztal, annak ellenére, hogy maga az oltóanyag egy rendkívül részletes procedúrán keresztül megy, mire az forgalomba kerül, mégis valaki tapasztal valamit magán, amit ő az oltást beadást követően összefüggésbe vél látni.
De bármi lehet, mondjuk 2 hétig viszketett a bal fülem cimpája az oltás
akár,
után?
Igen. Ez bejelentendő, és minden esetben kivizsgálásra kerül. És ez egy olyan biztosíték, hogy láthatjuk azt, hogy hány védőoltás került beadásra abból a, úgy mondjuk, hogy sorsból, tehát abból a gyártási tételből, volt-e esetleg nagyobb vagy vehemensebb reakció, és ezeket az eseteket jelentjük is a gyógyszerészeti hatóságnak, aki megvizsgálja, hogy van-e bármiféle összefüggés, és klinikailag pedig a népegészségügyi szakemberek és az orvosok vizsgálják ki. Tehát ez minden esetben bárki bejelentheti, tehát maga az oltakozó személy is, vagy hozzátartozó, az oltó orvos is, a hatóság is, tehát mindegy, hogy milyen csatornán jön az információ, mi kötelesek vagyunk ezeket kivizsgálni, éppen a védőoltásokkal kapcsolatos bizalom fenntartása érdekében.
Mennyire megbízható a rendszer egy anya, akinek a gyereké látott valamit, az 100% hogy szólni fog az oltóorvosnak, az nyilvánvaló. De egy felnőtt nem biztos.
Hát mi ugye azt tudjuk megvizsgálni, amiről tudomást szerzünk. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha felmerül a gyanú, bármilyen kételj, akkor tegye meg a bejelentését, mert mindenkinek a közös érdeke, úgy vélem, hogy ez a általam kiválónak titulált rendszer, ez tényleg fennmaradjon, fennálljon, és és védjen minket, mert azért védőoltás a védőoltás, hogy védjen.
Mennyire megbízható a rendszer abból a szempontból, hogy vontak-e már vissza forgalomból tételeket, amivel kapcsolatban felmerült egy kétely? Mert azt nehéz elképzelni, hogy minden legyártott tétel az idő kezdete óta mindig jó.
Valószínűleg történtek ilyen esetek. Én a praxisomból nem emlékszem ilyenre, tehát amióta ebben a szakmában dolgozom, de mint ahogy gyógyszereknél is előfordul, hogy végigmegy az összes klinikai vizsgálaton, mégis egy bizonyos idő múlva valamilyen hatást összefüggésbe hoznak vele, akkor újra kell vizsgálni, illetve nyilván addig az időtartamra, ameddig a bizonyosságot meg nem nyerik, a hatóságok addig vissza kell vonni. Ez egyértelmű.
Magyarországon felüti a fejét az oltás ellenesség, mert a világból különböző helyekről, még akár nagyon gazdag, nagyon műveltnek tekintett területekről is lehet hallani egészen megdöbbentő híreket.
Igen, nálunk is jelen van a jelenség. Éppen ezért igyekszünk mindig olyan nyitottan kommunikálni, elsősorban tájékoztatni a lakosságot. Meg is kell, hogy adjuk a tájékoztatást, az orvos is meg kell, hogy adja a tájékoztatást, hogy tulajdonképpen mire számítson az oltakozó, mi az, ami normális reakció, mert általában helyi szöveti reakció a szúrás helyén, azt tapasztalható egy enyhe bőrpír, esetleg bizonyos esetekben a gyermekkori védőoltásoknál lehet egy hőemelkedés, hogy akkor ne ijedjen meg, hanem ellátja tanácsokkal, hogy milyen lázcsillapítót, milyen kupot kell használni. És tulajdonképpen a hozadéka, az értéke ennek a védőoltása lényegesen magasabb, mint az esetleges kockázata.
De ezt hogy lehet elmagyarázni, amikor mondjuk nálunk nincs kanyaró? Azt mondják, hogy tessék kinézni 50 kilométerrel arrébb Romániában, mert ott megvan.
Hát ez természetesen ez is igaz. És hogyha behoznak hozzánk valamilyen betegséget, volt egy-két olyan járványunk, ami olyan közösségben terjedt, akik oltatlanok voltak. Tehát annyira önmagáért beszél, és ennél nagyobb bizonyíték tulajdonképpen nekünk nem kell, mert a környezetben senki nem betegedett meg, mert működik a kötelező védőoltási rendszer. Ugyanakkor az a közösség, aki tehát külföldről érkezett, ott mindenki megbetegedett. Tehát mondjuk egy bárányhimlő, ahol nagyon magas a fertőzöttségi kitettség, tehát hogyha 100-ból 98 biztos, hogy megbetegszik, aki még nem volt bárányhimlős, azt nem lehet megúszni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Müller Cecília megbízott országos tisztifőorvos volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Szatmári Katalin felelős szerkesztő kollégáim, valamint Mogdos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu weboldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.